Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. New Orleans-i Mississippi kalandok következnek. Alligátor lesre indultunk, ugyanis én hátsó propelleres csónakkal, amelyet már önök is biztos, hogy láttak valamelyik olyan filmben, ami itt játszódik, vagy akár a vietnámi filmekben is. És a túra vége felé a kísérőnk felajánlotta, hogy fog is egy aligátort. Nos, a nagyobb Mississippi aligátorok, mint megtudtam, 6 méteresre nőnek, a kisebbek, akik ilyen másfél méteresek, és a túra vége felé valóban pillecukorral körbeszórta a csónakot a kísérőnk, mert, mint mondtam, a pillecukor az aligátorok egyik nagy kedvence, és a legkisebb odaúszó hüllőt egyszerűen beemelte a csónakba. De egyébként elmondta, hogy ha ez nem sikerült volna, arra az esetre a csónakban hátul egy ketrecben még tart egy tartalék aligátort, úgyhogy biztos, hogy aligátor simogatás lesz a dolog vége. De természetesen ilyenkor azért lefogja az aligátor száját, és hát állítólag biztonságos, bár mondom, hozzáteszem, itt azért komoly kártérítési perek vannak, tehát az USA-ban tényleg csak alaposan begyakorolt attrakciókkal szórakoztatják a nagy érdeműt. És az aligátor valóban nagyon békés állat, amikor az ember fogja a 4 lábát és a száját. Úgyhogy csinálhattunk nyugodtan fotókat. Pár perc múlva aztán szabadon engedtük a derék jószágot, ami hát úgy történt, hogy először is a vízre kellett bocsátani, és aztán hirtelen gyorsan elengedni mind a 4 lábát meg a száját is. És akkor egy pillanatra így megdermett, és aztán elhussant a vízben. Láttam még furcsaságot itt New Orleans mellett, ugyanis a kísérőnk fogságban tartott egy albínó aligátort. Nagyon érdekes volt, hogy egy hófehér, békésnek tűnő állatka úszkál a vízben, a mesterségesen kialakított medencében. A Mississippiben, legalábbis a folyónak ezen a részén fürödni nem szoktak, ugyanakkor a nagyvároshoz közelebbi területeken az igazán gazdagok, meg azok, akik régóta itt élnek, gyönyörű házakat emeltek, és itt azért meg is fürödtek ekkor is, amikor itt jártunk. Lehetett látni, hogy lubickolnak a vízben. Hát nem tudom, én azért biztos, hogy nem engedném ki a fiamat kiszaladni az aligátorok közé, játszani egy jót 6 évesen, de hát a helyiek megszokták a hüllők közelségét. A Mississippi felfedezése után visszatértünk New Orleansba. A település egyébként nem Louisiana fővárosa, az állam fővárosa ugyanis Baton Rouge. Ez utóbbi onnan kapta a nevét, hogy annak idején, amikor a franciák elfoglalták a területet, vörös karókkal jelölték ki a határát. Egyébként ez általános tendencia, hogy az amerikaiak minden államban kisebb vagy közepes nagyságú városokat tesznek meg székhelynek, vagy tettek meg állami székhelynek. A cél ugyanis az volt, hogy az amúgy is fejlődő nagyvárosok mellett ezek is gyarapodjanak, ez az egyik cél. A másik cél pedig az volt, hogy a kormányzati szervek is könnyebben elérhetőek legyenek. És az ötlet bevált, mert egy relatíve kis településen tényleg egyszerűbb leparkolni is akár a központi téren a kormányzati épület mellett, mint a zsúfolt populáris nagyvárosban. New Orleans környékére egyébként autóval érkeztem Texasból, sőt, hát azt megelőzően meg egy Las Vegas, Los Angeles, Phoenix fantasztikus túrát tettem meg, és egészen a nyugati partról mentem át a keleti partra, és annak egy állomása volt a nagy, több mint egy hónapos túrának ez a New Orleans-i felfedező túra. Nos, amikor Texasból átérkeztem New Orleans környékére, ég és föld volt a kettő. Abban a pillanatban, hogy Dallast elhagytuk, véget értek az olajmezők. Addig rengeteg olajkutat lehetett látni, tényleg bólogattak jobbra-balra, mint a gémes kutak a Hortobágyon, és ilyen sivatagos, kiszáradt terület volt. Aztán ahogy közeledtünk a Mississippi felé, egyre dúsabb és dúsabb lett a növényzet. Amikor Dallastól 300 kilométerre eltávolodtunk, akkor már lombos erdőket is láttunk. És amikor átléptünk Texasból Louisianába, szinte varázsszerűen hihetetlen erdőségek következtek. Amikor pedig New Orleansban kiszálltam az autóból, megcsapott a meleg, párás levegő. Minden nap esett egy kicsit, ettől csak nehezebb lett a levegővétel, tehát ez nem az, amikor jót szippantunk a hegyi levegőből, hanem azért érezni, hogy ilyen kis párás az egész. Maga a város, New Orleans, tipikus turista paradicsom, és csodálkozom is azon, hogy viszonylag kevés magyar kereste fel, vagy keresi fel, pedig a jazz, az utcazene, a mesés utcácskák, a régiségek, a múzeumok vonzák a főleg francia és amerikai látogatókat. Nagyjából 500 000 laknak itt. Talán emlékeznek még, hogy volt egy nagyon komoly hurrikán, és azt követően még a gát is átszakadt, és nagyon komoly pusztítást végzett New Orleansban, és nagyon komoly volt ez a tragédia, sokan meghaltak, még többen elveszítették az otthonukat, és el is költöztek rengetegen. Aztán azóta visszaköltöztek, mert hogy New Orleans igencsak élhető hely. A New Orleans-i ismerősöm szerint, hogyha valaki színésznő szeretne lenni, akkor nincs más dolga, mint hogy elmenjen Los Angelesbe, és várja, hogy felfedezzék, de hát persze nyilván ezért tenni is kell, válogatásokra, castingokra járni, és a lehető legtöbb olyan helyre elmenni, ahol vélhetően valakinek majd megakad rajta a szeme a rendezők vagy a casting igazgatók közül. Ugyanakkor, hogyha valaki jazzzenész szeretne lenni, akkor New Orleansba kell mennie, és aztán itt bízhat abban, hogy esetleg szerződést kap valamelyik klubtól vagy kiadótól. Találkoztam is egy tehetséges bácsival, aki elmondta, hogy 35 éves volt, amikor megérkezett New Orleansba. Akkor az egyik utcasarkon zenélt. Most 70 éves, és most is az utcasarkon zenél, úgyhogy az ő felfedezése még várat magára, de hát az embernek bíznia kell a végsőkig. Azért derék barátunk odáig eljutott, hogy most már ő választhatja meg az utcasarkot, ahol zenél. A helyi rendőrök ugyanis már ismerik, hiszen nála fiatalabb mindegyik rendőr, és hát emlékeznek persze a rendőrök arra, hogy James itt zenélt mindig is, az ő zenéje, az ő figurája már hozzátartozik a New Orleans-i városképhez. New Orleansben vannak olyanok is, akik nem feltétlenül azért zenélnek, hogy felfedezzék őket, hanem csak örömből, meg persze a turisták által adott borravalóra is számítva. Az egyik nap például elsétáltam a híres Bourbon Streetre. Ez a legnépszerűbb utca a férfiak körében, mert hogy a hölgyek is itt kínálják a szolgáltatásaikat, de itt vannak a híres éttermek, a klubok. Amikor elhagytuk a szállodát, akkor már hallottuk a harsány zenét. Megérkeztünk a Bourbon Street és a Canal Street sarkára. 30 fős jazzzenekar játszott az utcán. Összejöttek a fiúk, mindenki hozta a bőgőjét, vagy éppen amilyen hangszere volt, és az utcán egyszerűen nekiálltak játszani, fergetegesen jól. Akik pedig éppen ott voltak, azok meg táncolni kezdtek, úgyhogy egyszerűen kialakult egy spontán utcabál New Orleans szívében. Az autók néha tülkölve próbáltak elvánszorogni, ha éppen sikerült nekik, mert a Canal Street az autók számára is nyitott, a Bourbon Street-en ott sétálgattunk ilyenkor. Hihetetlen élmény volt az egészet látni és hallani. Ekkor éreztem át igazán a város hangulatát. A Bourbon Streetre este érdemes elmenni, és tényleg láthatjuk ezt a furcsa kis képződményt itt New Orleansban. A másik híres utcát, a Royal Streetet azonban érdemes nappal is felfedezni. A Royal Street egy főutcaszerű New Orleans-i képződmény. A francia időkben ez volt a város legfontosabb utcája, nem hiába hívják Royal Streetnek. Itt találjuk a régiségkereskedéseket. Nagyon sok helyen árulnak festményeket, öreg komódokat, porcelánfejű babát. Ez nálunk is nagy sláger valamiért. Sose fogok rájönni, hogy miért, de imádják az emberek. Lehetett kapni 40 ezer forintnak megfelelő összegért katica bogaras kitűzőt, és 70 millió forintnyi összegért közepes szobrocskát. Rendelést is felvesznek, ha valaki komolyabb művész, izgalmasabb alkotására pályázik. A közepes helyi festő képeit is több millió forintnyi összegért kínálták, drága volt szinte minden. A boltokban néhányan franciául is beszéltek, ugyanis ezt a környéket a franciák gyarmatosították, aztán Napóleon idején eladták az amerikaiaknak. A rossz nyelvek szerint ezen az üzleten is csak a kor híres hírhet francia politikusa keresett igazán, aki akkoriban ezt az üzletet lebonyolította. Minden esetre manapság a lakosságnak nagyjából 5%-át teszik ki azok, akik francia anyanyelvűek. A francia kifejezéseket annál többen ismerik, ez elengedhetetlen, hiszen New Orleans francia negyedében a legtöbb utcának francia neve van, és a szobrok nevét is illik helyesen kiejteni, ha érdeklődik egy turista és megkérdezi. Jeanne d'Arc szobra áll a legfontosabb helyen, de a napkirályt is megmintázták gránitból. A francia negyed szélén van a francia piac. Ez nem klasszikus vásárhely, hanem lényegében kis üzletek sokaságát jelenti. Ettől persze még érdekes. New Orleansnak nagyon jó a tömegközlekedése. Villamossal szinte minden fontos hely elérhető, de remek buszjáratok is vannak. A taxik sem túlságosan drágák. A Mississippi partjára érdemes elmenni. A francia negyedből ezt megtehetjük, sok helyen le lehet sétálni a partra, ugyanis a Mississippi össze-vissza kanyarodik. A kikötőben pedig hajóra szállhatunk. Régen a folyami hajókon is játszottak jazz együttesek, a turistákat ma is elcsábítják egy gőzhajós kirándulásra koncerttel egybekötve. A folyami hajózás régi szép napjaira emlékezteti a vendégeket az a hajó, amelynek még klasszikus lapátkereket is lehet látni az oldalán. Híresek a New Orleans-i kávéházak és éttermek, ezekben este mindig zenél valaki. Mi is voltunk koncerten, 2,5 órán keresztül játszott a helyi felkapott zenész, valóban káprázatos volt. New Orleansnek van kertvárosi része is, ahol lakónegyedeket találunk, tágas palotákat, rezidenciákat, a gát közelében pedig a szegényebbek élnek. Sokáig mutogatták a turistáknak a gátszakadás következményeit, de aztán viszonylag hamar helyreállították az itteni épületeket. Talán még emlékeznek, hogy a Superdome-ba, a híres stadionba menekültek azok az emberek, akik szállás nélkül maradtak. De a Superdome manapság ismét a sportolóké, a világ egyik legcsodálatosabb csarnoka. Nem annyira látványos, mint amennyire hangulatos. New Orleansból a legtöbben állarcot hoznak haza. Először nem értettem, hogy a szuvenírboltokban miért van annyi velencei maszk, minek árusítanak fotókat maszkabálokról. Aztán kiderült, hogy a New Orleans-i karneváról szól mindez. Ennek csúcspontja pedig a hanvazó szerda előtti nap, a húshagyó kedd, azaz a Mardi Gras. Ilyenkor a városban mindenütt bálokat rendeznek, de mivel a legtöbb bál zárt körül és fizetős, ezért sokan az utcán ünnepelnek. Éjjel aztán a hivatalos mulatságok után a fogadások vendégei is kivonulnak az utcára, és a velencei karneválhoz hasonló forgatagot láthatunk, talán annyi a különbség, hogy itt ilyenkor is mindenütt szól a jazz. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a híreket követően, maradjanak velem!